Jó reggelt kívánok, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a Granite Bank tőzsdei bevezetéséről, valamint a hazai cégek helyzetéről is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az elmúlt 15 év legnagyobb tőzsdei bevezetésével jelent meg a budapesti értéktőzsdén évvégén a Granite Bank. A pénzintézet részvényeivel 14.500 forintos bevezetési áron kezdődött el a kereskedés. Az új részvények eladásával 17,7 milliárd forint friss tőkéhez jutott a bank. A Granite részvényekkel egyelőre a standard kategóriában kereskednek, mert a 25%-os közkész hányadot a pénzintézet még nem teljesíti, ami a prémium kategóriához lenne szükséges. Vég Richárdot, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatóját Nagy Károly kérdezte a 2024-es tőzsdei teljesítményekről és a 2025-ös bevezetési várakozásokról.
Az év karácsony előtti utolsó kereskedési napjára sikerült az elmúlt 15 év egyik legnagyobb tőzsdei bevezetését időzíteni. Mennyire nagy sztori a Granite Banknak a tőzsdei bevezetése, vagy mennyire akár előfutára a következő nagy bevezetéseknek?
Sikeresen elindítottuk a Granite Bank enyerti részvényeivel a tőzsdei kereskedést, erre volt egy ünnepélyes és kereskedés indító csengetés, és ahogy itt a rendezvény is elhangzott, ez a tranzakció, ez egy IPO volt, ami azt jelenti, hogy friss tőkét von be a tőzsdére lépő társaság, jelen esetben a Granite Bank, és ezt követően elindul a kereskedés a másodpiacon a tőzsdén a részvényekkel. Abban a tekintetben, hogy mekkora is volt a tőkeemelésnek az értéke, ez volumenében gyakorlatilag a 2000-es éveknek a legnagyobb tranzakciója volt. Több mint 17 milliárd forintot friss tőkét vont be a Granite Bank a tőzsdei bevezetést megelőző kibocsátás során. És ebben a tekintetben lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon jelentős esemény nem csak a Granite Bank, hanem a budapesti értéktőzsde életében is. És hogyha megnézzük a régiót, közép-kelet-európai régiót, akkor azt lehet mondani, hogy a bank megjelenése ebben a tekintetben is egy jelentős esemény. A 11. legnagyobb méretű kibocsátás volt 2016 óta ebben a régióban, ami azért azt jelzi, hogy régiós szinten is egy jelentős méretű cégről van szó, tehát ebben a tekintetben is lehet azt mondani, hogy ez egy fontos esemény. És hogy mennyire előfutára vajon a további tőzsdére lépő vállalatoknak, bővül folyamatosan évről évre a budapesti értéktőzsde közössége, a budapesti értéktőzsdén jelenlévő vállalatoknak a köre, de azt gondoljuk, hogy még vannak tartalékok, és ez a sikeres IPO ez rávilágít arra, hogy van egy komoly erő a magyar tőzsdében, abban a tekintetben is, hogy itt magyar vállalatok friss tőkéhez tudnak jutni, és ez a jelentős kibocsátás, ez kizárólag magyar befektetőknek a forrásaiból történt meg, tehát magyar magánbefektetők és magyar intézményi befektetők jegyezték le a Granite Bank részvényeit. Tehát ez is azt jelenti, hogy van komoly potenciál a magyar megtakarítókban, és természetesen a tőzsde az egy nemzetközi porond, tehát a magyar befektetőkön túl, aki belép a tőzsdére, az a nemzetközi befektetők felé is kinyitja a világot, és annak a lehetőségét teremti meg, hogy akár a későbbiekben nemzetközi befektetőket is vonzon a tulajdonosi körébe.
Ekkora számoknál, ekkora éves, akár évtizedekre visszamenő bevezetési rekordnál egy furcsa első rendezésre, hogy standard kategóriában, és nem prémiumban kezd a Granite Bank. Ez miért van?
Több típusú kritérium is van ahhoz, hogy valaki a standard, illetve a prémium kategóriába kezdje meg a kereskedést. A legfontosabb ebben az esetben pedig az volt, hogy a prémium kategóriához 25%-os úgynevezett közkész hányadva free float-ra van szükség. Ez az 5%-nál kisebb méretű tulajdonosoknak az összes részvényére vonatkozik. Jelen esetben a Granite Bank esetében ez 20% alatt van picivel, tehát még van ez a kategória, amit majd a jövőben, hogyha sikeresen teljesít a társaság, akkor fölléphet majd a jövőben a prémium kategóriába.
Mennyire lenne fontos ilyen méretű cégeknek a megjelenés a magyar tőzsdén, mert nagyon-nagyon négy részvényre szűkül a kereskedés olykor. Vannak olyan napok, amikor egyes cégek felzárkóznak forgalomban, de azért ez ritkább. A Granite Bank lehet adott esetben akár egy ötödik blue chip előbb-utóbb, vagy ez attól függ majd, hogy a következő pár hónap hogyan alakul.
Az mindig fontos, hogy a tőzsdén legyenek jó, izgalmas, érdekes történetet és sikeres eredményeket produkáló vállalatok. Azt gondolom, hogy ilyen tekintetben a BÉT kínálata az nagyon széles, tehát nem csak a blue chipnek nevezett papírjaink azok, amelyek ilyen befektetési lehetőséget kínálnak, hanem bőven van alattuk a közepes és kisebb papírok között is olyan befektetési lehetőség, ami igenis érdemes a befektetőknek a figyelmére. És ezt a figyelmet meg is kapják, de természetesen a forgalomnak a mértéke az nagyon erősen összefüggés mutat az, hogy mekkora egy adott társaság, és hány darab részvényese van, mekkora a free float-ja, amit már említettünk. Tehát ilyen tekintetben valóban a blue chip-ek kiemelkednek, és a Granite Bank talán már abba a méret kategóriába tartozik, amely valóban szorosan követheti majd a blue chip-eket ebben a tekintetben is. És ahogy ezt szoktuk mondani, azért a tőzsde jelenlét azért nem egy sprint kategória, hanem egy hosszú táv futás, tehát itt hosszú távon kell hozni a sikereket, a terveket, és megszolgálni, és kiérdemelni a befektetőknek, és minél több befektetőnek a bizalmát. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a kereskedés indítás, ez egy ilyen útnak az első nagyon fontos napja és pillanata volt. Ebben a tekintetben én bízom benne, hogy a Granite Bank jövőben fogja tudni azokat a sikereket, amik eddig a napig elvezettek.
2024-ben hány tőzsdei bevezetés volt a Budapesti Érték Tőzsdén, és 2025-re, hát legalábbis a 24-es évvégi tudás szerint mennyire van kilátás?
A 25-ös évünk elé optimistán nézünk. Azt gondolom, hogy ha a makrokörnyezet az javulni tud, akkor egyre több magyar vállalat megvalósít komoly beruházásokat, akvizíciókat, nemzetközi terjeszkedést, és azt látjuk, hogy ehhez egyre több magyar vállalat fölismeri azt, hogy tőkére, friss tőkére van szüksége, és ezt a friss tőkét hol máshol is tudnák megszerezni, mint a Budapesti Értéktőzsdén. Tehát én optimista vagyok, hogy ez egy jó évünk lesz, 2025, amit pedig a közelmúltat illeti, itt talán nem is egyes éveket, hanem hosszabb időszakot érdemes nézni. 2021 óta 28 vállalat részvényeit vezettük be a Budapesti Értéktőzsdére, mivel a régióban a harmadik legnagyobb számú új tőzsdére lépő vállalattal büszkélkedhetünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a tendencia fog folytatódni, és remélhetőleg még fel is erősödni 2025-ös évben.
Vég Richárdot, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatóját Nagy Károly kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
11 ezerrel lett kevesebb vállalat idehaza egy év alatt, de a megszűnő cégek száma érdemben nem több, mint a Covid-járvány ideje alatt volt. Nehezítette a gazdasági szereplők helyzetét a forint árfolyam ingadozása, a fő exportpartner Németország gyenge gazdasági teljesítménye, valamint az autóipar és az akkumulátorgyártás visszaesése. Az építőipar és a kereskedelem tovább gyengélkedett. Az új felszámolási eljárások száma továbbra is 15 ezer fölött maradt, amiből az építőipar 4 ezer, a kereskedelem pedig 4300 vállalkozással volt érintett. Alföldi Csaba Tamást, az Opten Informatikai Kft. Cég információs szakértőjét Nagy Károly kérdezte.
A tavalyi évben nem tudjuk még a gazdasági növekedési számokat, a magyar GDP-t, de hát ránézésre nem volt túl jó. Mennyire érződött ez a céges életben? Több volt-e idehaza a megszűnések száma, mint az újon alapított vállalkozásoké?
Amennyiben az évvégi cégszámokat vesszük alapul, akkor azt kell mondani, hogy bizony nem lesz erős a szám, amik a gazdasági mutatók fognak mutatni éves szinten, mert egy 11 ezer darabos cégszámcsökkenés következett be 2024-be. Ha azt nézzük, hogy mennyi cég alakult és mennyi cég szűnt meg, ennek az egyenlege 11 ezer mínuszt hozott.
Inkább a magánvállalkozások, tehát az egyszemélyes vállalkozások szűntek meg, vagy bőven ez nagyobb vállalkozásokat is érintett?
Alapvetően szórt a megszűnések, de igazából a kisebb árbevételű, illetőleg a kisebb cégek, amelyek kevesebb tulajdonossal rendelkeznek, ők voltak érintettek igazán ebbe, sőt, még azt is lehet mondani, hogy általában az 5 évet meg nem élők azok, akik nagyobb számba hozzák a cég megszűnéseket.
Meg lehet mondani, hogy mondjuk mely terület volt a nagy vesztes a tavalyi évnek?
Sajnos nem meglepő, és igen, meg lehet mondani. A feldolgozóipar és az építőipar, azt mindenféleképpen ki kell emelni. Tudjuk jól, hogy ugye az elmúlt 1-2 év az nem igazán a sikerpálya volt számukra, de a kereskedelem nagy mértékben van cincálva ebbe az időszakba. Itt 3000 cég volt, amennyivel kevesebb kereskedelmi cég látta el az országot, és ami talán lehetne mondani, hogy nem meglepő, ez az adminisztratív szolgáltatások és az oktatások, ahol egy átrendeződés azért megfigyelhető, Egyrészt ugye a 22-ben a kataváltozások voltak, másrészt itt is a tőkeerősség az kisebb mértékű, tehát itt is egy jelentős cégszámzsugorodást látunk.
A járműipar sem teljesített túl jól tavaly, és ez már nagyjából évek óta így van. Mennyire érződik ez a kiszolgáló területeken?
Azt nehéz megbecsülni, hogy a kiszolgáló területek, vagy nem a kiszolgáló területek. Mindenképpen én úgy gondolom, hogy a kiszolgáló területek érintettek leginkább, hiszen a nagy járműgyártók nem azok, akik be fogják zárni a kaput, akár tavaly bezárták volna, vagy akár az idén be fogják zárni. Nyilván a kiszolgáló területen van az, ahol a megrendelés állomány, hogyha csökken, és tudjuk jó, hogy az autóiparban azért ugye itt napokban szoktak számolni, de az sokkal jobban kiszolgáltatott a mostani kihívásoknak, amivel szembe kell nézniük.
Tehát akkor nem csak az alkatrészbeszállítók érintettek, hanem például azok a vállalkozások is, amelyek gépjárműjavítással foglalkoznak?
A gépjárműjavítás az úgy tűnik, hogy nem tartozik ebbe a körbe. Tehát ott még nem figyelhető meg egy ilyen mértékű csökkenés. Nyilván ott is van egy szórás, ott is van egy mozgás, de az sokkal kisebb mértékű, mint önmagában a járműiparban, vagy a feldolgozóipartól veszük alapul.
Ideig arról beszéltünk, hogy mennyi cég szűnt meg, de nyilván vannak újonnan alakuló vállalkozások is. Mennyire érződik az, hogy még hogyha sok cég is szűnik meg, azért töretlen a vállalkozás alapítási kedv, vagy mondjuk 2023-hoz képest 24-ben itt is inkább visszalépés volt érzékelhető?
Én úgy gondolom, hogy az egyik legfőbb mutató a mostani gazdasági környezetben az a cég alapítások, az új cégek létrejöttének a száma, hiszen hogyha megnézzük, hogy mennyi cég szűnt meg, az 35 ezeres nagyságrendű volt. Meglepő módon ez a 35 ezer, ez nem több, mint a járványt megelőző időszakban, ami jellemezte a cégtrendet. Tehát én igazából nem a megszűnésekre helyezem mostanában a hangsúlyt, amikor a figyelem középpontját próbálom megválasztani, hanem az alapításokat, és igen, az alapítási kedben mindenféleképpen egy visszaesés van 2023-hoz képest, egy 10%-os, és én úgy gondolom, hogy mindaddig, amíg a gazdasági környezetben a vállalkozók nem látják azt, hogy itt valami kis erőteljesebb ugrás bekövetkezhet, addig az alapítási kedv lesz az, ami leginkább lehúzza a működő vállalkozások összesített számát.
Maga a gyenge kereslet az, ami egyébként az új vállalkozások megalapítását hátráltatja, vagy nem annyira serkenti a vállalkozók kedvéket újabb cégek kialakítására, vagy inkább az ingadozó forint, esetlegesen a magas kamatok?
Szerintem mindegyik befolyásoló tényező, ezt nehéz így, hogyha a cégszámokat nézzük, illetőleg az alapításokat megmondani, hogy mi az, ami motiválja az új cég alapítást. Az, ami érdekes, hogy például 2021-re, 22-ben egy erőteljes cég alapítási kedv volt, tehát akkor még volt egy optimizmus a gazdaságban, és utána lett egy nagy visszaesés, 23 is már egy visszaesés volt, 24 viszont abszolút az alapításokban, tehát elmaradt, lehet azt mondani, a várakozásoktól. Én úgy gondolom, hogy a vállalkozók vagy a vállalkozni kívánók, azok most egy sokkal óvatosabb és sokkal megfontoltabbak, pont ezen tényezők miatt, amiket elmondtál, mert ezek nagy mértékben kihatnak arra, hogy mennyire gazdaságosan tudnak majd a jövőben működni.
Látszik az, hogy területileg is akár több részre szakadt az ország, tehát mondjuk Kelet-Magyarországon vagy Észak-Kelet-Magyarországon nagyobb a cég megszűnési arány, mint mondjuk például Nyugat-Magyarországon vagy a fővárosban?
Igen, látszik, hogy van ilyen elmozdulás. Az, ami érdekes, hogy a főváros az mindig viszi ebbe a trímet, ami nem véletlen, hiszen a működő vállalkozások legnagyobb száma az itt van a fővárosban, illetőleg Pest megyébe. Mi ezt cégfluktuációnak mondjuk, hogyha az alapítások megszűnések arányát nézzük, ez a fővárosban jelenleg a legmagasabb 2024-ben, és Kelet-Magyarország is, Közép-Kelet-Magyarország is képviselteti magát, hiszen Jász-Nagykun, Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is a nagy mozgásokba tartozik bele, hiszen meglepő módon Nyugat-Magyarország, itt Veszprém, Vas és Zalát veszük, akkor itt a legalacsonyabbat mérjük a cégmozgásokba. Tehát úgy néz ki, hogy ott, ahol nagyon nagy a cégszám, illetőleg Kelet-Magyarország, az jelentősen érintett ezen a területen.
Alföldi Csaba Tamást, az Opten Informatikai Kft. Céginformációs szakértőjét Nagy Károly kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Április 30-áig pályázhatnak a kivitelezők, tervezők, épülettulajdonosok, és idén már az építész hallgatók is a Baumit építőipari alapanyaggyártó cég által 14. alkalommal kiírt év homlokzata fődíjra. Az innovatív, értékteremtő és fenntarthatósági szempontból is kiemelkedő homlokzatokat díjazzák több kategóriában. A cél az, hogy a hőszigetelés és vakolás ne csak puszta védelem legyen, hanem esztétikai élmény is. Kékesi Péterrel, a Baumit szakértőjével Péli Nagykata beszélgetett.
A homlokzatok az épületek díszei lehetnek, és az épített örökségünk emblematikus épületei mindenképpen nagyon határozott és nagyon konstruktív homlokzatokkal rendelkeznek, hiszen rögtön rá lehet ismerni az adott épületre a homlokzat alapján. De vajon most a 21. században, tehát manapság mennyire várható el, hogy ezek a homlokzatok művészi értéket és képviseljenek, főleg mondjuk, hogyha nem is egy középületről, hanem mondjuk egy lakóházról van szó. Hogy látja ön ezt így a pályázat kiírásakor?
Kétségtelen tény, hogy általában az építészet történetét, hogyha megnézzük, akkor mondjuk a úgynevezett modern korra már tényleg az a jellemző, hogy elsősorban nem az épület arca funkció, és nem a díszítés, és nem valamiféle művészi alkotás a homlokzat, hanem sokkal inkább az épület védelmét jelenti, mechanikai ellenállását, időjárási hatások elleni védelmét. Tehát ilyen szempontból ugye a napjaink épületei azért jelentősen leegyszerűsödtek mondjuk a régi épületekhez képest. Ennek a pályázatnak tulajdonképpen éppen az lenne a célja, hogy nem akarjuk megváltani az építészeti trendeket, hanem akarunk valami teljesen más, hanem mondjuk a Baumit Kft. Által gyártott. Egyébként már eltérhető és nagyon egyszerű anyagok, mint például a homlokzati vakolatok, vagy a homlokzati hőszigetelések, hogy ezeknek a segítségével mennyivel többet lehet kihozni egyszerűen esztétikai szempontból is, ha már más szempontot nem is nézek, az épületek homlokzatából, mint ahogy az a gyakorlat mutatja. Ugye pont az említett családi házak sokszor egyszínűek, kinéznek, ahogy kinéznek, nem erre koncentrál az ember. De hogy viszonylag kis pluszköltséggel, vagy egy kis odafigyeléssel, vagy ötletességgel nagyon sokan lehet dobni a homlokzatokon, és sokkal egyéni.
Ugye itt adódik a kérdés, és ön is utalt rá, hogy a homlokzatok elsősorban védelmi funkciót, adott esetben hő- és vízszigetelést látnak el, ez a legfontosabb. Na de vajon van-e olyan technológia, amely színvilágában vagy struktúrájában mind a kettőt ötvözni képes ahhoz, hogy mondjuk egy ügyes építész vagy építész hallgató valami egészen érdekes vizuális elképzelést valósítson meg a segítségükkel?
Természetesen, ugye ma valaki sétál egy nagyobb városban, mondjuk Budapesten, akkor az igazán sztár épületeknek a homlokzatán mindenféle különleges anyagokat lehet látni, de mondjuk az egész hazai épületállomány nézve azért az egyszerű, hát most mondom így, hogy egyszerű, homlokzati vakolat még mindig a legelterjedtebb. És ugye ennek két olyan tulajdonsága van, pont amit ön is említett, az egyik a szín, illetve a felhasználható színeknek a választéka, másik pedig a struktúra. Tehát az egészen finom simától, az egészen rusztikusig, vagy valamiféle mintázatszerűséget hordozó struktúrákon át. Nagyon sokféle kombinációs lehetőség van, és amellett, hogy természetesen a homlokzatokkal szemben támasztott általános követelményeknek ezek megfelelnek, nagyon jól lehet velük játszani ahhoz, hogy az épületeinket vidámmá, meg egyedivé tegyük.
Vannak-e trendek? A családi házaknál, most ha jól láttam, akkor a grafit szürke és a fehér különböző árnyalatainak variálásából lehet burkolatokat, külső burkolatokat és homlokzatokat látni. Szinte 5-10 évente, de inkább 5 évente történik valamiféle trendváltás. Hogy látja?
Igen, ez így van, mindig vannak divatszínek, egyébként ez országokra jellemző, Magyarországon volt 30 évvel ezelőtt a fehér homlokzatok és valami sötétbarna faszerkezettel kiegészített homlokzatok. Aztán volt a sárga időszak, volt a mediterrános időszak, és hát ez nekünk kicsit szívfájdalmunk is, hogy egy viszonylag nagy homlokzati szín kínálatból valóban, ahogy mondta, a fehérek meg a szürkék a leggyakrabban használtak. A pályázat egyébként, ez az éghomlokzat a pályázat, arról is akar egy
itt szólni, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezen kívül még nagyon sok másfajta szint, nem feltétlenül kivalkodó vagy vicipó szint, de nagyon sok szemnek is nagyon kellemes színharmóniát lehet választani.
Nézzük akkor, hogy kiknek szól ez a pályázat, mert itt van új kategória is, a hallgatói pályázat. Milyen sikeres volt az eddigi pályázatok, milyen új dolgok születtek, és ezek képesek-e mondjuk egy trendet elindítani?
Én azt hiszem, hogy igen, ez 2004-ben indult, jellemzően két évente volt a Baumitán Széphomozat a pályázat, most már 12. alkalommal került kiírásra, és maga a törzse a pályázatnak, ez kivitelezőknek, tervezőknek, vagy akár épület tulajdonosoknak szól, tehát arról szól, hogy valaki a saját maga által tervezetében épített házával pályázhat arra, hogy nyilván ezeknek az elbírálási szempontoknak a érvényesítése után esetleg valamiféle díjat nyerjen. Többfajta kategória van, családi ház, társasház, középület, műemlék, utólagos homlokzati hőszigetelés, és most idén egy eddigiekkel ellentétben egy úgynevezett fődíjat is hirdettünk, amit a zsűri az összes pályázat közül fog kiválasztani, és ami újdonság idén, ez pedig az építész hallgatóknak szól. Én azt gondolom, hogy ha valamiféleképpen trendet szeretnénk indítani, vagy legalábbis szeretnénk felhívni a figyelmet bizonyos dolgokra, amit mi fontosnak tartunk, akkor az építész hallgatóknál is érdemes kopogtatnunk. Az építész hallgatóknak ráadásul kétféle feladattal is lehet pályázni, általuk tervezett épülettel, ahol valamiféle színből vagy homlokzati struktúrából kialakított érdekesebb forma vagy színvilágot kell egy kicsit részletesebben, akár gyakorlati mintával is megmutatni. A másik pedig az egy kicsit ilyen képzőművészeti jellegű, sokkal közelebb állnak a képzőművészetekhez, bármiféle, akár épület belsejében, vagy valami díszes előcsarnokban elhelyezhető műalkotást, jellemzően ez egy szobor vagy szoborszerű alkotás, ami szintén ezekkel a színekkel és ezekkel a struktúrákkal dolgozik. Itt eléggé szabad a választási lehetőség, vagy nagyok a lehetőség.
Egy kicsit beszéljünk ugye a pénzügyekről is. Idéntől nyíltak meg új források az építők és az építőanyagipar számára is, hiszen számos olyan kedvezményes kamatozású kölcsön lehetőséget lehet fölvenni, amely segíti az otthonteremtést. Ez magának az iparágnak, és persze beleértve mondjuk akár a homlokzat tervezést és kivitelezést is, mekkora lökést tud adni?
Ezek nagyban segítenek. A hazai épületállomány az nagyon el van öregedve. És hogyha most az utólagos hőszigetelésekről beszélünk, akkor az egyik legkézenfekvőbb megoldás, hogy ez a homlokzatoknak a szigetelése, mert ezzel kapásból a hőveszteségnek az egyharmadát meg lehet takarítani az egész épületre nézve. Természetesen ez egy óriási lehetőség, hiszen amikor hőszigetelünk, akkor értelemszerűen magát a homlokzatot is felújítjuk. És hogy maga a pályázat is, meg amikor nagyon sokszor minket erről kérdeznek, vagy erről beszélünk, mindig arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez ne egy neonikus dolog legyen, hogy a fehér házamat leszigetelem és újra leszínezem fehér színűre, hanem akkor már kezdjek el azon gondolkozni, hogy esetleg kicsit érdekesebb, vagy egy kicsit egyedibb jelleget adjak ezeknek a homlokzatoknak.
Kékesi Péterrel, a Baumit szakértőjével Péli Nagykata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már jön a holnap tegnapja. Fenntarthatóságról lesz szó. Azonnal jövünk vissza.